9.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban dr. Petri Bernadettet, a közvetlen uniós források felhasználásának koordinációjáért felelős miniszteri biztost, illetve a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezető igazgatóját. A mikrofonnál Németh Petrát hallják.
Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Talán a hallgatók közül sokan nem ismerik ezt a szervezetet. Meg tudná osztani velünk, hogy pontosan milyennek a szervezetnek a célja?
Nagyon szívesen megteszem, és egyébként rendre meg is szoktam tenni, mert ez nem egy annyira önmagától értetődő dolog. A közvetlen európai uniós programok azok a részei a költségvetésnek, az EU költségvetésnek, az EU pénzeknek, amikről az EU intézményei direkt bedöntenek, vagyis ez a pénz nem megy keresztül a tagországokon. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy ezekre a pénzösszegekre direktbe kell Brüsszelben pályázni, és ezeknek az aránya az EU pénzek között egyébként folyamatosan növekszik. Ez azt jelenti, hogy régen ez még egy töredék volt, de egyre inkább átveszi a terepet a költségvetésben. Most a jelenlegi, most záruló pénzügyi időszakban, ugye ez még 27-ig tart, durván az egyharmadát teszi ki teljes költségvetésnek, majd 28 után azt látjuk, hogy ez még inkább növekedni fog. Ami miatt létezik az iroda, és ami miatt létezik egy ilyen kormányzati pozíció is, mint az enyém, az elsősorban az, hogy Magyarország vonatkozásában van bőven teendőnk azon a téren, hogy ez a forráslehívás ez megfelelő mértékű legyen, ugyanis amikor mi elkezdtünk dolgozni ezen a területen 3 évvel ezelőtt, akkor ez jóval kevesebb volt, mint 1%. Most ott tartunk, hogy azért már eléri az 1%-ot a lehívás mérték ezekből a pénzekből. A cél azonban az lenne, hogy ezt megtöbbszörözzük, és a magyarországi szereplők, legyenek azok önkormányzatok, legyenek azok vállalkozások, civil szervezetek, legyenek azok kutatóintézetek, vagy ténylegesen olyan társadalmi csoportok, akik együttesen akarnak létrehozni valamit, el tudják azt érni, hogy legalább a lakosság arányos mértékben jusson ide pénz, ami durván olyan 2,8% lenne a teljes Európai Unió lakosság számához vetítve. És mi ezért kezdtünk el dolgozni, és aztán, amikor ez a munka elkezdődött, akkor láttuk, hogy ennek mennyi területe van még, és ugye túl azon, hogy pályáztatnunk kell, ez egy technikai feladatnak tűnik, és először azt hittük, hogy az lesz. Hamar egyértelművé vált, hogy ez sokkal több annál, mert ez egy nagyon komoly lobby tevékenységet igénylő feladat, egy nagyon komoly szakpolitikai tudást, ismeretet jelentő dolog. Nekünk egyszerre kell ismerni azt, hogy mi történik Brüsszelben, és jól ismerni azt, hogy mi történik Magyarországon. Mind a kettő azért egyébként egy nehéz kenyér. Az, hogy Brüsszelben mi történik, az azért nehéz, mert ugyan számtalan híre jut az emberhez, és eléggé publikus az, hogy legalábbis a felszín fölött mi történik, de nekünk pont azt kell megértenünk, hogy a mélyben mi van, hogy milyen kiírások következnek, milyen irányok, hiszen fel kell készítenünk a hazai szereplőket, hogy ebben jobbak legyenek. Itthon pedig azt kellett megértenünk, hogy hogyan működnek például a civil szervezetek, hogyan működnek a társadalmi szervezetek, a valódi társadalmi tevékenységet végző szervezetek, és hogy ezek a szervezetek egyébként milyen nehézségekkel küzdenek, hiszen az nem annyira egyértelmű dolog, hogy egy ilyen típusú társadalmi tevékenységet ellátó szervezet mondjuk úgy elmegy pályázni. És éppen ezért nekik is nagyon nagy segítség az, hogy létrejött az iroda, hiszen mi a szolgáltatásainak a zömét azt ingyen nyújtjuk, pont azért, mert ez egy kormányzati segítség, és az a célunk, hogy senki ne legyen kiszolgáltatva a piacnak. Mert mi például a piacon, azt látjuk, hogy vannak ugyan piaci tanácsadó cégek, de ezek nagyon sokszor tényleg csilliárdokért dolgoznak, nagyon magas pénzeket kérnek azért, mert előkészítenek egy ilyen projektet, és sokszor ezek úgynevezett fix díjak, tehát hogy ők nem is érdekeltek feltétlenül a sikerben, hanem hogy bemenjen valami. És mi ebben szeretünk volna változást hozni, mert láttunk sajnos nagyon rossz korábban ilyen cégek által megírt pályázatot, nem volt jó minőségű, ennek ellenére, hogy az ügyfelek kifizették a pénzeket, és aztán elkedvetlenedtek, amikor látták, hogy nem nyert. És nekünk ezzel kellett valamilyen módon együtt élnünk, hogy őket újra bátorítsuk, hogy vágjanak újra neki, és aztán most arra tartunk ott, mert ez egyébként hosszú folyamat egy ilyen pályázás, hogy ezek már sikertörténetté váltak, és ezek a sikertörténetek, ezek minket is meg tudnak erősíteni abban, hogy jó munkát végzünk.
Hogyan segítik a különböző szervezetek munkáját? Tehát például valaki ellátogat a honlapra, akkor megtalálhatja a különböző pályázati kiírásokat, vagy akár be lehet menni személyesen, tanácsot kérni. Tehát főleg egy olyan cégre gondolok, vagy szervezetre, akiknek lehet, hogy annyira picik, hogy nincs lehetőségük pályázatíró szakembert alkalmazni.
Igen, és a cél az is lenne egyébként, hogy aztán mindenkinek legyen saját kapacitása erre, mert valóban mi is ezt látjuk, hogy ez egy külső tevékenység, hogy keresnek egy pályázatírót, és akkor úgy mennek tovább. Ugye ebben a világban az is egy érdekes kérdés, hogy hogyan jutunk el egyáltalán oda, hogy tudjunk róla. Mert amikor elkezdtük ezt a munkát, egyáltalán nem is volt ismert, hogy léteznek ezek a programok. Mondok név szerint egy párat, mert lehet, hogy hallgatók is felismernek egyet-egyet a saját működésükből, hogy az Erasmus ismert szokott lenni, mert ugye a gyerekeink ezzel mennek különböző mobilitásokra, vesznek részt különböző tevékenységekben, ennek van egy oktatási mobilitási lába, annak kevesen tudják, hogy ennek van például egy civilek társadalmi kezdeményezéseit is finanszírozó lába, ami alkalmas arra, hogy akár kisebb kezdeményezéseket is támogasson ilyen tekintetben, és kisebb projektekkel is el lehet indulni. De ilyen például a kutatásfejlesztés segítő Horizont Európa program, ami az Európai Uniónak egy klasszikus kutatásfejlesztési eszköze van volt. Most azt látjuk, hogy átformálódik valamilyen szinten ennek a programnak is a jövője, hiszen 28-ban indul majd az új Európai Uniós költségvetés. Most a jelenlegiben azt tapasztaltuk, hogy talán itt volt a legrosszabb a hazai lehívási arány. Ennek ugye volt olyan oka is, hogy ugye a modellváltó egyetemek ki voltak zárva, és már is ki vannak zárva a pályázásból is. Volt egy sajnálatos húzó hatása ennek, hogy nem nagyon mertek általában magyar szervezetekkel pályázni emiatt. Nem tudták eldönteni, hogy ki a modellváltó, ki nem az, és úgy voltak vele Európa szerte a kutatócsoportok, hogy inkább nem megyünk a magyarokkal, mert akkor abból nem lesz baj. És ez a húzó hatás, ez nagyon hátrányos volt, ez akadályozta a pályázást. De ismert lehet például a Kreatív Európa program, ez különböző művészeti, kulturális és média tevékenységeket finanszíroz. Mindegyik pályázati típusnak az a sajátossága, hogy ezek nagyon ritkán alkalmasak arra, hogy valaki egyedül pályázzon. Szinte mindig kell hozzá partnerség. És nagyon őszinte legyek, talán ez a legnehezebb Magyarországon. Nagyon nehéz azt elérni, hogy meggyőzzünk olyan szervezeteket, amiknek, hogyha lehet, hogy van is nemzetközi kapcsolata, de hogy hajlandóak legyenek ebből egy erősen kooperatív pályázatot összerakni, és azt is látom, hogy általában a nemzetközi kapcsolatok létrehozásában vannak hiányosságok Magyarországon, mert kicsit mi arra vagyunk szocializálódva, hogy magunkkal foglalkozunk. Nyelvileg is elég izolált Magyarország a környezetében. A környező országok azért jobban beszélik egymás nyelvét, és ilyen tekintetben nekünk mindig nehezebb, mindig nagyobb akadályokat jelent azt, hogy ezt felépítsük, ezt a fajta kollaborációt. Ebben is van elmozdulás, egyébként mondok még egy ilyen érdekes kitérőt ezzel kapcsolatosan, hogy látjuk a generációk közötti különbséget. Milyen érdekes, hogy az idősebb vállalkozók sokkal nehezebben létesítenek ilyeneken, a fiatalok sokkal inkább, csak itthon van egy nehéz generációváltási helyzet a vállalkozások vonatkozásában, nehezen tudja átvenni az új generáció a régitől a vállalkozásokat. Szerintem a régiek nehezen is adják át a mai világnak ezeket a vállalkozásokat, mert amikor ők ezt elkezdték, még teljesen más normarendszerek működtek, teljesen más világ volt. És pont emiatt ez a része küzdelmes, viszont a fiatalok mennek előre, úgyhogy azt látjuk, hogy ott van egyfajta dinamizmus, és ez valahol ez ki fog egyenesedni majd ez az út, csak sokat kell tenni érte. Mi dolgozunk mindenféle generációval ilyen tekintetben, és az a tapasztalatunk, hogy fel is veszik egyébként a kesztyűt. Azok is egy bizonyos idő után, akik nem voltak ehhez hozzászokva. Még egy utolsó gondolat ide, amit talán fontos lehet, hogy természetesen nem úgy kell nekifutni ennek a világnak, hogy az embernek először még semmilyen tapasztalata nincsen, aztán másnap nekifut egy több millió eurós ügynek, hanem apránként kell felépíteni. Először a kicsibe kell elindulni, megpróbálni, nem sikerül újra neki menni, és utána lehet már a nagyobb léptékű ügyekben is előre menni. Nekünk a nagyon nagy sikereink azok az egészségügyhöz kapcsolódnak. Ott vannak olyan nagy pályázatok, ahol már implementáció, tehát végrehajtás alatt állnak a projektek, és ezek tényleg nagyon sokat hoznak a társadalom számára. Jobbá válik az egészségügyi ellátás, jobbá válik a egészségügyi monitoring, jobbá válnak a szűrések, jobbá válik az adatcsere. Ezek mind-mind oda tudnak vezetni, hogy az emberek jobb egészségügyi szolgáltatást tudnak kapni. Úgyhogy nekünk túl azon, hogy segítjük a pályázást, az is a célunk, hogy ezek a szolgáltatások ezáltal jobbá váljanak, és az emberek jobban kielvezzék azokat a lehetőségeket, amiket a nemzetközi kapcsolatok bevonása kínál a számukra.
Az egészségügy mellett mely területeken könyvelhetünk el magyar sikereket?
Úgy gondolom, hogy jó hazai teljesítmény van a kultúrában, a médiában és a kreativitásban. Ugye nagyon kreatív ország vagyunk. És ilyen tekintetben itt nagyon jó eredmények vannak. Kicsit fáj is a szívemnek, vagy hát nem is kicsit, hanem nagyon, hogy az új Európai Uniós költségvetés szűkíti ezeknek a programoknak a finanszírozását. Ugye úgy tűnik, hogy a korábbi jogok és értékek programot, és a Kreatív Európát összegyúrná, és egy új programot jelenítene meg, az lenne a neve, hogy Agora EU, és ez a teljes program az EU-s költségvetésnek összesen a 3%-át érné el. Na most ez eddig ilyen 15-16% környékén volt, tehát ez egy nagyon komoly megvágása ezeknek a támogatásoknak. Úgyhogy éppen ezért érdemes most előre menni ezekben, mert most még tart a régi költségvetési időszak, és sokkal inkább ki lehet alakítani projekteket, mint aztán a bizonytalanban 28 után. Ami még az én véleményem szerint jól fut, az a LIFE program, és egy kicsit tudunk is beszélni a fenntarthatóságról, öko tevékenységekről, mert ugye a fenntarthatóság, a zöld átállás egy olyan tevékenység, amit támogat az Európai Unió többféle szempontból. Ennek egyébként számos alprogramja van, most nem fogom mindegyiket felsorolni, mert talán túl technikai lenne, de van például a körforgásos gazdálkodás, hogyha valakinek ez mond valamit, vagy van tiszta energia átmenet például. Ezek elsősorban olyan projektek, amelyek különböző teszteket valósítanak meg, vagyis ezeknek a keretében a pályázó társadalmi szervezetek vagy akár vállalkozások azt nézik meg, hogy bizonyos módszer szolgál-e fenntarthatósági célokat. Hogyha alkalmazok egy bizonyos növényvédőszer helyettesítést, akkor az alkalmas arra, hogy a veszélyeztetett fajokat vissza tudjam telepíteni valahová. Hogyha bizonyos üzemanyagnak a lebontási melléktermékeit valamivel ütköztetem, és egy reakciót váltok ki, az alkalmasabb lesz arra, hogy a szén-dioxid kibocsátás csökkenjen. És nagyon sok ilyen projekt van Magyarországon, amelyek ilyen tekintetben támogatást is kaptak, és azt látjuk, hogy ez jól illeszkedik a hazai elvárásokhoz. Ráadásul ez azon szinte az egyetlen programok egyike, ahol lehet olyan módon is pályázni, hogy nem kell hozzá külföldi konzorcia, hanem csak hazai szereplők állnak össze. Ez is egy nagyon nagy segítség tud lenni, mert azoknak, akik kicsit még óckodnak attól, hogy nemzetközi fronton menjenek előre, az ő számukra ez kínál egyfajta lehetőséget.
Kicsit számokról szeretnénk beszélni. Mit lehet tudni a magyar eredményekről, ami laikusoknak is így érdekes lehet?
Ugye abból kell kiindulni, hogy ugye mennyi pénz van erre. 7 évre vetítve, egyébként ez egy hatalmas összeg, durván olyan 380-400 milliárd eurót oszt ki az Európai Unió, egész Európai Unióra vetítve. És ennek a leképződése az Magyarországon oly módon jelenik meg, hogy amióta mi dolgozunk, addig a velünk szerződött társaságok ilyen 4,5 milliárd forintot nyertek az eddigiekben, ami már nem statisztikai hiba, tehát erre már azt mondjuk ennyi idő után, hogy ez most már ér valamit. És szeretnénk azt elérni, hogy ez ennek a többszöröse legyen, mert most azt látjuk, hogy kezdi magát megtöbbszörözni ez a folyamat, és ez egy picit olyan tekintetben egy exponenciális dolog, mert hogyha nekünk van néhány nyertes cégünk, mondjuk 5, akkor ezeknek a konzorciális kapcsolatából mind-mind új projektek épülnek fel, és őket mindig be fogják vonni. És azt látjuk, hogy volt egy olyan pályázónk, aki ugye új pályázó volt még 3 évvel ezelőtt, elsőre nem is nyert, most már nyert egy projektet, és amióta hajtja végre a nyertest, azóta már 3 új együttműködésbe behívták, és most már 4 projektje van neki. Szóval ilyen tekintetben ez így kisgömböc módjára nő ez a dolog, és éppen ezért ennek az eleje mindig az, ami nagyon nehéz. Tehát nagyon frusztráló volt az elején, hogy nem volt még elbírált pályázatunk, hogy rengeteg energiát betettünk, viszont nem volt semmilyen mutatónk, hogy mit hoztunk el. Ugye most arra ez már sokat hoz a konyhára, és abban bízunk, hogy ilyen tekintetben ennek a költségvetési időszaknak a végére sikerül is elhozni azt a célszámot, amit kitűztünk a magunk számára, de persze ennek nagyon sok akadálya is van olyan szempontból, hogy azért oda kell menni Brüsszelbe, és el kell mondani, mik azok a prioritások, amiket Magyarországon például mi támogatni szeretünk, mert azért ott is vannak olyan irányok, amik nem biztos, hogy jók, és ilyen szempontból nekünk abban is nagyon erősnek kell lennünk, hogy például, hogy a keresztény értékek megfelelő támogatást kapjanak. Ezért akár hiszi az ember, akár nem elsőre, komolyan lobbizni kell, mert ez nem egy egyértelmű dolog ma Brüsszelben. És ilyen tekintetben előre menni és azt mondani, hogy túl a valláson, ez egy olyan eszme, ami meghatározza egész Európát, ami meghatározza a tradíciókat, ami meghatározza a gondolkodásunkat. Illetve hogy ott vannak olyan szereplők, akik azért hagyományosan évszázadok óta ellátnak társadalmi gazdasági funkciókat, akik például a szociális igazságosságban fontos szerepet töltenek be, akik a helyi közösségeket jól ismerik, az egy feladat, mert ez nem teljesen egyértelmű az Európai Unió intézményeiben, de igyekszünk ebben is jó munkát végezni.
És ezen a téren milyen sikereket könyvelhetünk már el?
Hogy vannak nyertes projektek, amik kifejezetten a keresztény értékeken alapulnak. Ebből egy részük oktatási jellegű, de olyan is van, ami például felzárkóztatást céloz. olyan is van, ami kultúra és hagyományokra épül. És ebből szeretnénk egyre többet létrehozni, mert azt gondolom, hogy ha mi azt meg tudjuk mutatni, hogy ezek is tudnak nyertes projektek lenni, akkor valamit alakítunk azért Brüsszelben is, és alakítjuk azt a látásmódot is, ami az Európai Unióban érvényesül. Az lenne a célunk, hogy minél több ilyennel tudjuk feltölteni ezeket a kiírásokat. Ugye, amivel elsősorban itt operálni lehet, az a jogok és értékek programnak azok a részei, amelyek nem nagyon kötöttek. Ugye egyes részei nagyon kötöttek, és bizonyos ideológiákat támogatnak, ezekkel kár is foglalkozni. Ahol nekünk mozgásterünk van, azok, amik alapvető társadalmi kérdésekkel foglalkoznak, és akkor ebben itt a generációk közötti konfliktusok, vagy éppen tudásátadás is szóba jöhet. Vagy akár olyan ügyek, hogy a fogyatékosság ügyben, a szolidaritási kérdésekben milyen keresztény értékeken alapuló együttműködéseket tudunk létrehozni, ez is nagyon sokat segít. Vagy akár azt nézzük meg, hogy a keresztény értékekre építve a kultúrát hogyan lehet védeni, disszeminálni, nagyobbá tenni, hogyan lehet átadni a tradicionális kultúrával kapcsolatos tudást például a gyerekeknek. Ezek mind-mind olyan dolgok, ahol van helye és szerepe a keresztény szervezeteknek, és cél is az, hogy ezt a maximumra tudjuk kifuttatni, mert ráadásul azt látjuk, hogy nagyon jó pályázók ezek a szervezetek, nagyon precízek, és nekik mindig vannak együttműködésük nemzetközi fronton, ezért nekünk már csak egy kis löketet kell adnunk ahhoz, hogy sikeres pályázóvá váljanak.
Az egészségügy, az oktatás, illetve a média területe mellett melyek azok a területek, amelyeket nagyon fontosnak tartanak még fejleszteni, tehát ahol esetleg újabb szervezeteket próbálnának feltérképezni, bevonni.
Nagyon érdekes irányok vannak egyébként ebben a világban, hiszen van most a védelmi alap kapcsán egy új látásmód, és hogy a védelmi alapot az ember kimondja, akkor azt hiszik, hogy ez egy ilyen katonai dolog. És ma már egyáltalán nem, hogy a védelmi alap az elsősorban azzal foglalkozik, hogy egy országnak hogyan tud egyfajta önrendelkezése lenni, és hogyan tudja az erőforrásait úgy csoportosítani, hogy önfenntartó is legyen, hogyha arról van szó. Magyarul olyan erőforrások tekintetében, amelyek rendkívül szükségesek a működés, ez legyen kiszolgáltatva senki senkinek. És ebben a célrendszerben például van most egy nagyon jó megközelítés szerintem EU-s részről, amivel lehet is, és élnek is a hazai vállalkozások, hogy az Európai Unió most nem választja külön egymástól a védelmi célú innovációkat, meg a civil célúakat, hanem azt mondja, hogy az a folyamat, ami régen úgy nézett ki, hogy valamit katonai célra létrehoztak, hiszen az internet is ilyen volt, elsősorban katonai célokat szolgált. Nagyon sok olyan rendszer van, amit onnan ismerünk, hogy a katonák használták először, és aztán bekerült a civil használatba. Na most ezt fordítja meg az EU, és azt mondja, hogy nézzük meg, hogy a civil fejlesztésekben, az egyáltalán nem katonai, célzottan polgári célú innovációkban van-e valami, amit a katonák tudnak alkalmazni. És ebben rengeteg érdekes területbe tud kerülni, például az élelmiszeripar. Ugye miért? Elsősorban azért, mert ahogy mondtam is, az erőforrások fölötti rendelkezés kapcsán ez fontos lehet, hogy ami alapvető élelmiszer alapanyag, azzal kapcsolatosan például Magyarországnak legyen meg minden olyan kapacitás, ami ahhoz kell, hogy tudjon gondoskodni saját magáról. Másfelől pedig, hogyha valaki mondjuk olyan tevékenységet végez, hogy egy adott élelmiszert kisebb területre tud összecsomagolni, vagy például liofilizál, fagyasztva szárít, vagy egyébként szárít, vagy proteinnel dúsít, akkor ez nagyon jó lehet arra, hogyha ne adj Isten olyan helyzet van, akkor például a katonáknak az élelmezésére ez alkalmas legyen. És ugye zajlik a szomszédunkban egy háború, ez már ezre a célra is nagyon nagy segítséget tud jelenteni, és egyre inkább elvégzi az Európai Unió azt a fajta monitorozást, hogy mi lehet még ilyen, ami ide jó lehet, vagy sportruházat ugyanúgy alkalmas lehet katonáknak a ruházkodására is, de az egészségügyben is van ilyen téma. Például, hogyha megnézzük azt, hogy balesetek kapcsán, a baleseti gócpontok, a balesetek környékén levő közlekedési anomáliáknak a drónos felvételeit, hogyan lehet arra alkalmazni, hogy azt másféle technológiára is át lehessen ültetni, vagy hogyan lehet például megvizsgálni azt, hogy milyen közlekedési dinamikák jelennek meg valahol, és mi az, ami balesethez vezet. Tehát ezek mind-mind olyan területek, amikkel érdemes foglalkozni, és például ez a védelmi alap, ez ebből nyújt finanszírozást. Tehát, hogy mondtam is, nagyon sokféle ez a világ, nagyon széles spektrumon kell ilyen tekintetben működnünk és együttműködnünk, és akkor az agráriumról nem is beszéltünk még, aminek van egy külön pillére, ami kifejezetten az úgynevezett precíziós mezőgazdaságot támogatja, pont azzal a céllal, hogy túl azon, hogy valami mondjuk területi alapon megkapja a támogatást, most még megkapja, nem tudjuk a jövőt, hogy a jövőben meg fogja kapni, de például a mezőgazdasági termelés az legyen fenntartható, és a technológiák azok azt a célt szolgálják, hogy maga a megművelése a Földnek, a különböző termények előállítása az a lehető legjobb színvonalon történjen, és erre is számos forrás lehetőség áll rendelkezésre.
Annak, aki esetleg még nem adott be ilyen pályázatot, már pedig a hallgatóinknak valószínűleg a többsége ehhez a csoporthoz tartozik, összetudná nekik foglalni, hogy hogyan is zajlik egy ilyen pályázati folyamat?
Igen, és azért is fogom ezt most nagyon leegyszerűsítve összefoglalni, mert egyébként ez külső szemlélő számára nagyon ijesztő tud lenni. Hosszú, technikai, angolul van, bonyolult. Mi éppen ezért például ugye van egy ilyen portál, amit az EU működtet, és azon találhatóak a kiírások. Ezt megbeszéltük az Európai Bizottság vonatkozó főigazgatóságból, és ezt átintegráltuk a saját honlapunkra, ahol magyar nyelven is kereshető. Ez például egy segítség szerintem azoknak a számára, akik mondjuk nem is érzik annyira feltétlenül komfortosan magukat az angol nyelvvel, vagy jobban szeretnének az anyanyelvükön keresni. Ilyen tekintetben maga a folyamat az úgy zajlik, hogy amikor megjelenik a kiírás, akkor már régesség eldőlt az, hogy milyen prioritásokat támogat egy adott körben az Európai Unió. Mi ebbe igyekszünk azért kicsit belenyúlni, kicsit beleszólni, hogy nekünk legyen szavunk abban, hogy mondjuk egy digitális átállás segítő programba, Digitális Európa program, ott mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, mesterséges intelligencia érettség terén, mi az, ami Magyarországon jól illeszkedik az adottságokhoz, mi az, ami nem, mi az, amiben kell felzárkóztatás, mi az, amiben nem. Nem fognak azonnal hallgatni a szavunkra, hiszen van még rajtunk kívül 26 tagállam, viszont azért olyan tekintetben tudunk valamennyit előre menni, hogy legalább az információkat begyűjtjük, a nagy gyerekek ez biztosan nem lesz, és akkor mi el tudjunk mondani a vállalkozóknak, hogy erre számíthattok. Ezt követően, ugye, ahogy a kiírás megjelenik, utána ez megismerhetővé válik, mi ezt mindig segítünk egyszerűsíteni. Sajnos nagyon hosszú dokumentumról van szó, ez több oldalas, komplikáltan ilyen brüsszelül van megfogalmazva, és ebben segítenek a kollégák, hogy ez érthető legyen. Mit kell nekem ahhoz fejlesztenem, hogy támogatást kapjak? És aztán ezt követően épül ki maga a projekt, hiszen, ahogy mondtam, partnereket kell keresni, meg kell keresni azt, hogy mit fog létrehozni ez a dolog, mit fog létrehozni ez az együttműködés. Ugye önkormányzatokkal is dolgozunk, és éppen a héten is foglalkozunk egy olyan projekttel, amit már régóta elindítottunk a maga útján, és most lesznek különböző események ehhez kapcsolódóan. Ennek az a jellegzetessége, hogy ez testvérvárosi kapcsolatokra épít, és abban zajlik egyfajta kulturális tudáscsere, és pont azzal foglalkozik, hogy a generációk között ezt hogyan lehet átadni ebben a résztvevő 5 országban, amely érintett ebben. És az ilyen fajta partnerségeket keressük mi, és szoktuk azt javasolni, hogyha valakinek van már üzleti partnere, vagy akár személyes kapcsolaton alapuló barátsága, egy másik személy, akinek van valamilyen társadalmi szervezete, akkor együtt már sokkal nagyobb esélyük lesz arra, hogy föl tudunk építeni egy projektet. És akkor itt kicsit meg kell magyaráznom, hogy mi az, hogy projekt. Hiszen ez sem teljesen egyértelmű. Ugye, amit elég strikten meg szoktunk fogalmazni, hogy a projekt ötletnek tényleg meg kell születnie, és ugye hozzánk azért szoktak úgy érkezni, hogy jó napot kívánok, érdekelne ez a világ, és megkérdezzük, hogy mire gondol, mi a terv, és ő azt mondja, hogy hát pénzt szeretnék. Az, hogy pénzt szeretnék, az nem projektötlet. Az a projektötlet, amikor valami ennél már kicsit több, és azt mondja, hogy szeretnék valamit létrehozni több más társammal, ami meg tudja valósítani azt a célt, hogy például oktatásból kimaradó fiatalokkal kapcsolatosan jó lenne valamit közösen tenni, és őket visszaterelni, akár az oktatásban, vagy akár a munkának arra a területére, amivel ők sikeresen tudnak foglalkozni. Ez már egy projektötlet. Akkor nekünk ugye meg kell vizsgálnunk, hogy ez milyen célokhoz fog illeszkedni, amiket az Európai Unió meghatároz, és aztán latolgatnunk kell, hogy ez esélyes, nem esélyes, most esélyes, várni kell még egy kicsit, tehát van ennek az időbeliség kapcsán is egy trükk. Lehet, hogy most nincs kiírás, lehet, hogy jövőre éppen hogy lesz. Nagyon komolyan előre kell tervezni, és mi magyarunk nem szeretünk ennyire előre tervezni. Ez is egy nehézsége ennek a világnak. És végül, hogyha van már kiírás is, meg projektötlet is, akkor kvázi a legegyszerűbb szakasz jön maga a pályázatírás. Ugye mi is különböző pályázatírókkal dolgozunk együtt, akiket bevonunk ebbe a folyamatba, és aztán közösen alkotunk valamit, amiről azt gondoljuk, hogy ez nagyon jó, és ennek nagyon komoly esélyei vannak. És aztán jön egy több hónapos várakozás, és aztán a végén eldől, hogy igazunk volt-e vagy sem.
Hol bírálják el ezeket a pályázatokat?
Az Európai Unión belül bírálják el őket. Egyébként az esetek nagy részében nem a bizottságnak a dolgozói, hanem úgynevezett értékelők. És az értékelők is általában olyan személyek szoktak lenni, őket lehet jelentkezni értékelőnek, ezt is így mondanám, hogyha valaki érzi magában azt a affinitást, hogy szívesen értékelne ilyen projekteket, elég kevés magyar értékelő van, lehetne több. magyar értékelő sose értékelhet magyar projektet, ez is teljesen nyilvánvaló, viszont rálát más projektekre, és ez egy hasznos tudást tud lenni ilyen szempontból is. Szóval olyan szakemberek, szakértők pontozzák ezeket a projekteket, akik járatosak ebben a témakörben. És itt azért arra is figyelni kell, hogy az a terület, amit mi behozzunk ebben az együttműködésben, az olyan-e, hogy könnyű lesz hozzá értékelőt találni, vagy nehéz lesz. Tehát érdemes például felütni, ez egy publikus névjegyzék, hogy kik az értékelők, hogy ezen a területen van-e valaki, amivel én foglalkozom, mi várható majd, kinek fogják ezt kiosztani. És az értékelés ilyen tekintetben ugye egy több lépcsős folyamat, maga a pályázás is több lépcsős, és ahogy mondtam is, elég hosszú. Amivel az a baj, és itt nem is feltétlenül a társadalmi tevékenységek kapcsán van baj vele, ott is, de például az innovációban. Az eléggé nagy gondot okoz, hogyha van egy kiírás, és ez megjelenik, akkor nagyon sokszor a bírálat és maga a pályázási folyamat olyan sokáig tart, hogy akár másfél év is eltelik, vagy kettő. Na most, ami innováció volt a kiíráskor, az már nem lesz az, amikor megkötik az együttműködési megállapodást. Úgyhogy ebben is cél lenne az, hogy az Európai Unió egyszerűsítsen, és mi azért is lobbizunk, hogy ezek a folyamatok legyenek gyorsabbak, legyenek áttekinthetőbbek, és kicsit alkalmazkodóbbak ahhoz, hogy az innovációt ilyen tekintetben támogatni lehessen, hiszen nem cél az, hogy esetleg ezek Európából kiútva más kontinenseket támogassanak, ugye nekünk a saját európai innovációnkat kell támogatnunk.
Zárásképpen szeretném megkérdezni, hogy aki érdeklődik a pályázás iránt, hol szerezhet esetleg több információt, honnan tájékozódhat?
Ugye ez főként az internet világában zajlik, nekünk is van egy honlapunk az mfoi.org, és ugye itt található meg az az adatbázis, amit említettem, a teljes Európai Uniós pályázati adatbázis magyarul, és ezen kívül a különböző social media felületeinken is, ugye van a LinkedInünk, amin szakmai szempontból folyamatosan közzétesszük az információkat, kiírásokat, ugye futó önerőpályázatokat, hiszen van kormányzati segítség az önrész kiváltására is, illetve azokat az újdonságokat, amik várhatóak a pályázati világban, és van a Facebook oldalunk is, ahol ezek szintén követhetőek. Ha pedig valaki tényleg a brüsszeli világnak a rejtelmeire kíváncsi, akkor az akár az én személyes Facebook oldalamat is követheti, hiszen ott én igyekszem mindig beszámolni arról, hogy milyen irányba tart az Európai Unió, és szerintem ezek mindig hasznosak lehetnek a jövő pályázói számára.
Nagyon köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket az érdekes információkat, és nagyon sok sikert kívánok a további munkájához.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és remélem, hogy minél több leendő pályázónak tudtuk felhívni a figyelmét arra, hogy ez a lehetőség rendelkezésre áll.
Az elmúlt percekben dr. Petri Bernadettel, a közvetlen uniós források felhasználásának koordinációjáért felelős miniszteri biztossal, illetve a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. A mikrofonnál Németh Petrát hallották.